Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Pár héttel ezelőtt, egészen pontosan 2022. november 18-án tartottak egy sajtótájékoztatót a Magyar Csákutató Intézetben, ahol azt jelentették be, hogy azonosították a hunyadiak és a korvinok genetikai örökségét. Ha önök emlékeznek el, körülbelül 3/4 évvel ezelőtt egyébként már ebben a témában beszélgettem Akoldi Miklóssal, ugyancsak a Magyar Csákutató Intézet régészeti kutatóközpontjának igazgatójával, akkor ugyanis az Árpád-házi személyek azonosítását jelentették be, és közben én sajnos elsiklottam e fölött, de most majd egy pár szót ejtünk róla. Július 28-án, megint csak a tavalyi évben, azt jelentették be, hogy azonosították, és teljes mértékben bizonyossá vált, hogy a Szent László Hermában Szent László koponyájának a csontmaradványai vannak. Én azt gondolom, hogy három fantasztikus hír, világhír, és három olyan hír, amelyik alapján egy kicsit úgy helyre tudjuk tenni magunkat, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk és kik leszünk. Egy nagyon-nagyon fiatal kutató, dr. Neparácki Endre, a Magyar Csákutató Intézet archeológenetikai kutatóközpontjának igazgatója a vendégem. Azt is elárulom, hogy 35 éves, szervusz!
Szervusztok! Köszöntöm én is a hallgatókat!
Te mi a végzettséged?
Én biológusként végeztem a Szegedi Tudományegyetemen, és ott készítettem el a doktorimat is, és mint genetikus, archeogenetikusként így kerültem ki a Szegedi Tudományegyetemről, 2017-ben védtem meg, és már ebben is a doktorimban is populáció, népességeket vizsgáltunk, méghozzá archaikus népességeket, és talán a magyarság számára legérdekesebb archaikus népességgel kezdtük a vizsgálatainkat, ez pedig a honalapító vagy honfoglaló magyar népesség.
Akkor, amikor a Magyar Csákutató Intézet megalakult, akkor te ott voltál már az első kapavágásnál?
Talán mondhatjuk így, igen. Az elejétől a csapat része vagyok, és azt hiszem, amit az évek során közösen itt a Magyar Csákutató Intézetben létrehoztunk, az egy már maradandó dolog, és a gondolkodásmódját is szerintem sikerül formálni mind a közösségnek, akit érdekel a korai magyar történelem, mind a kutató társadalomnak az intézetünkben végzett kutatásokkal, és azoknak a bemutatásával is.
A te témed akkor azon emberek összessége, ha jól emlékszem, akkor 10-10-et mondtál, még itt bejöttünk a stúdióba, akik laboratóriumban dolgoztok. Hiszen mondjuk egy ilyen történelmi feltárás, ugye amikor arról hallunk, hogy történelmi feltárás, vagy történelmi eredmény van, akkor mindenki a földet kapirgáló, söprögető régészekre gondol, aztán utána pedig valóban ez így van, ti pedig akkor laboratóriumban?
Így van, alapvetően laboratóriumhoz kapcsolt a munkánk egy része, de mint minden mostanság laboratóriumi munkának van egy nagyon nagy része az adat kiértékelése és feldolgozása, amit úgy kell elképzelni a hallgatóknak, hogy tényleg a komputer előtt ülnek a kutatók és dolgoznak azokon az adatokon, hiszen amiket kinyertünk az egykor élt csontmaradványokból, hiszen ez a DNS információ és az azokból levontható következtetéseket minden esetben ugye tudományos folyóiratokban jelentetjük meg, tehát előtte megelőzi egy olyan munka, amíg átmegy a tudományosság szűrőjén egy-egy kísérletes munkánk új eredménye.
Ez a fajta munka, amit ti csináltok, ez ugye az emberiség történetében hány évre vezethető vissza? Már a kutatás 10 éve, 8 éve?
Hát különböző idősíkokat tudunk látni idézőjelesen a DNS információkból, amit le tudunk vonni. Ez nagyon messzire megy, de először szétválasztanám azt, hogy ugye az archaikus genetikai munkák mindössze annyiban különböznek minden humán genetikai vizsgálatokból, hogy a több száz vagy több ezer éves csontmaradványból nyerjük ki a DNS információt. Az utóbbi néhány évben Magyarországon a Magyar Csákutató Intézet laborja, az általam vezetett labor eljutott oda, hogy most már teljes örökítőanyag információkat is ki tudunk nagy mennyiségben nyerni.
Azért, mert a tudomány és a technológia olyanná fejlődött?
Részben a tudomány és a technika, meg részben az a tudás, amit hazahoztunk és itthon beállítottunk. Tehát a tudomány és a technika akár évek óta is megvolt ahhoz.
Honnan hoztátok haza?
A szakfolyóiratokban, amikor elolvassuk és beállítjuk ezeket a kísérleteket, de én dolgoztam külföldön is, Észak-Olaszországban, amikor az NGS technológiát még PhD hallgatóként ott ismertem meg egy németországi kapcsolattal rendelkező laborban, akit érdekel, az Bolzano, ez a öt színek a genetikai vizsgálatát végzik ebbe a kutatóközpontba, és mint ösztöndíjas ott dolgoztam, és azt a technológiát, amit megtanultam, azt itthon, már a Szegedi Tudományegyetemen azt beállítottam, azt működtettem. Tehát így is haza lehet hozni például egy tudást a laborba.
Picit leragadtam az őcénél, mert éppen tegnap előtt olvastam, hogy újabb kutatások bizonyították azt, hogy egészen magason ölték meg, mert volt egy koponya sérülése a fején, de például azt is meg tudták mondani, hogy mi volt a gyomrában.
Így van, ez egy nagyon szerencsés eset volt egyébként, az őcén, mert mumifikálódott, természetes módon a jégbe, az Alpokba halt meg, különböző kutatási irányok értek, erre egy külön intézetet hoztak létre Észak-Olaszországban, az Eurak intézeten belül, és nekik nagyon jó technológiáik vannak, és ugye itt egy 5000 éves maradványról beszéltünk, amiben ugyancsak a teljes genom szekvenciáját ismerjük, és a teljes genom szekvenciára, ha visszakanyarodunk, hogy milyen idősíkokat láthatunk, a teljes genom szekvenciából egy viszonylag közeli, akár 1000 éves idősíkot láthatunk, de az nagyon fontos, hogy például a pontos rokonsági viszonyok vizsgálatára a teljes genom szekvencia lesz jó. Az apai és az anyai vonalról már sokat hallhattak a hallgatók, akiket ez érdekelt. Ezen örökítőanyag másmilyen öröklődésmenetet mutat. Az apai vonalat kizárólag apáról fiúra örökli a egyes leszármazási vonalakon, az anyai vonalat meg kizárólag az édesanyától kapja mind a két utód, tehát ezek speciális öröklődésmenetet mutatnak, és szinte változatlanul kapjuk ezeket. Ennek azok értelme, hogy ezeket több ezer éves időtávra láthatunk vissza, úgymond a genetika szerencséjére, különböző öröklődésmenetekkel, különböző időtáblakotokat láthatunk és olvashatunk le, és különböző válaszokra adhatunk, kérdésekre adhatunk válaszokat.
Voltak éppen akkor leegyszerűsítve a munkafolyamat úgy történik, hogy a régészek dolgoznak, a régészek valamit föltárnak, és a régészek utána átadják nektek azt a vizsgálandó anyagot, amiből ti megpróbáljátok meghatározni ezeket a vizsgálati eredményeket?
Igen, minden esetben humán csontmaradványokból vizsgálódunk mi nagy részt, de egyébként állati csontmaradványokat is vizsgálnak már ezeken a területeken, de tényleg úgy kell elképzelni, hogy van egy temető, aminek egy feltárását elvégzi a régész kutatócsoport részle, és onnantól a humán csontmaradványokban akár terepen is mintát tudunk venni, de ennek vannak extrém példái is, amikor uralkodókat vizsgálunk, és a fő témához visszacsapva például a korvinok esetében ott is szükségünk volt a régész együttműködésre, Makoldi Miklósra, aki a sír kinyitásában vett részt, hiszen egy templomtéren belül mai Horvátországba tárhatjuk föl, vagy találhatjuk meg Korvin Jánosnak és Korvin Kristófnak a nyughelyét, ami egy márványfedlap eltávolítása után másodlagos helyzetükben ott vannak a csontmaradványok. Tehát itt olyan klasszikus értelemben olyan nagy régészeti munkát nem kell elképzelni, hogy kiássák a mintákat, viszont itt akkor a helyszínen kell, itt a genetikusnak van a terepi munkája idézőjelesen, amit én végeztem el, hogy hogy tudsz úgy a helyszínen csontmintát venni egy koponyamaradványból, egy fogmintából, hogy az minimális roncsolással járjon. Ez amúgy egy nagyon érdekes része volt, mert mind a horvát állam részéről, mind a horvát egyház részéről egy-egy megfigyelő, segítő személy volt ott, aki végignézte ugye az egész procedúrát, nagyon közelről is, akár a mintavételt is, és az volt a kitételük, hogy úgy vegyünk mintát, hogy az ne látszódjon.
Egy kicsit előre futottál, de akkor most akkor folytassuk ezzel a témával, és akkor majd a beszélgetésnek a második időszakába kanyarodunk vissza az Árpád-házi királyok és Szent László erekéhez. Miért Lepoglavába kellett menni vizsgálni?
Azért kellett oda menni, mert...
Ez Horvátországban van. Egyébként megnéztem, ez Letenyétől a határt olyan 66-70 kilométerre van.
Igen, és egy gyönyörű területen van. Egyébként ezt is el szoktam néha mondani, és örül a horvát fél is, amikor megyünk akár a tengerpartra, szoktak sokan lemenni, érdemes megállni ott. Ez egy pálos korostor, a legnagyobb pálos könyvtárgyűjtemény, ami azóta itt van Budapesten, volt ott, és ezt a pálos kolostort Korvin János alapította, és a kolostornak a templomába, ami későbbi átalakításon ment keresztül, temetkezett ő maga, ez egy bevett szokás volt, hogy a általad alapított kolostor és annak a templomába temetkezhet az alapító, és ennek a fő szentélyében temetkezett Korvin János és Korvin Kristóf, a fia, úgyhogy ezért kellett oda mennünk, hogyha a csontmintákat szerettük volna vizsgálni, akkor föl kellett nyitnunk és kinyernünk belőle a DNS információt, amire azért volt szükség, és ez volt a kutatás fő kérdésfeltevése, hiszen szeretnénk a Hunyadi felmenőket azonosítani, így Hunyadi Mátyást is.
Mert az még nem azonosított?
Így van, Hunyadi Mátyásnak a sírhelyét ismerjük, a székesfehérvári koronázási bazilikának a területén jelenleg az osszárium csontkamrában található minden valószínűség szerint Hunyadi Mátyásnak a csontmaradványai, viszont őt személy szerint azonosítani nem tudjuk a csontkamrából csak akkor, hogyha egy felmenőjét a...
Egy tuti felmenőjét, vagy egy,
tuti lemenőjét, pontosan azonosítani tudjuk, és a DNS információja megvan. Ennek a kutatásnak a legkézenfekvőbb iránya, ha elmentünk Lepoglavába, és az ott lévő fiának, természetes fiának a csontmaradványait vesszük DNS vizsgálatnak, vetjük DNS vizsgálatnak.
Alá. Miért pont Lepoglava lett Korvin Jánosnak és Korvin Kristófnak a lakhelye is, meg aztán a temetkezési helye is?
Mivel Hunyadi Mátyás szerette volna, hogy a fia és a fia uralkodjon, tehát a Hunyadi dinasztia
tovább vigye,
de sajnos a feleségeitől ugye nem született gyermeke, tehát igazándiból a dinasztikus házasságokból nem született utódja, és ezért az uralkodása végén szerette volna, hogy ő legyen a trónörökös, hiszen ő volt a legnagyobb földbirtokos abban az időszakban, de ezt a nemeseknek köszönhetően is nem sikerült véghez vinni ezt a tervét, és a bánság, a szörényi bánság lett a Korvinoknak a területe, ahol ő részben uralkodott, nem mind uralkodó, hanem mind bán, és ezért volt az a terület, ahol ő az élete végéig élt, és igazgatta a földügyeket, és egyébként nagyon sokat köszönhetnek, és a horvátok is nagyon tisztelik Korvin Jánost, hiszen a reneszánsz uralkodás és a könyv nyomtatások révén nagyon nagy hatása volt a horvát, vagy korai horvát történelemre, itt beszélt horvátul is, tehát egy igazi klasszikus bán volt, aki azt a területet úgy akarta igazgatni, ahogy lehetett, és ezért nyugodhatott ott.
Azt tudnivaló, hogy ebben a kolostorban eredendően a Korvin János és Korvin Kristóf sírja, az a padozatba volt berakva. Hiszen nagyon sokat gondolom jártak a hallgatók is olyan templomokban, ahol egyébként sírfeliratokon vagy sírfedlapokon járkálunk, viszont ehhez a sírhoz a 19. században már hozzányúltak.
Így van, Török Aurél megvizsgálta, antropológiai vizsgálatnak vetette alá ezt a sírt, úgyhogy megvolt az a kérdés, hogy visszakerültek-e a csontmaradványok a sírba, amit csak akkor tudtunk eldönteni, hogyha tényleg fölnyitjuk a helyszínen, és egy új másodlagos sírfedlap került, de vissza is kerültek a csontmaradványok, és mint Török Aurél antropológus volt, az ő klasszikus írással a méreteiket fölvette a koponyáról fotószerű anyagot is készített ezekről. Ezeket mi az antropológus kollégámmal kiegészülve, Kisruca kollégám ugyanazokkal az eszközökkel fölvette a koponyákról ugyanazokat a méreteket, és összehasonlította, hogy tényleg azokról a koponyákról beszélünk, amit a 19. században akár Török Aurél is vizsgált. Emellett ismét megállapításra került az antropológiai jellemzői a csontmaradványoknak, miszerint csípőfiszamba szenvedett Korvin János, és ez a jól látható volt a medence és a combcsont elváltozásai során, sőt, még azt is el tudom mondani a hallgatóknak, hogy háromdimenziós kép is készült a felnőtt férfi koponyájáról, aminek a későbbiek során szeretnénk biológiai arcrekonstrukcióját elkészíteni, ezt is Kisruca kollégám fogja elkészíteni, amit kiegészítünk a genetikai eredményekkel, hiszen a fenotípusos megjelenést, a szemszínt, hajszínt, ezeket genetikai adatok alapján prediktálni tudjuk, úgyhogy ez a biológiai arcrekonstrukció is először egy tudományos folyóiratban, de rendelkezésünkre fog állni.
Vajon mi lehetett Török Aurél kutatásának az oka? Voltak éppen kinyitott egy sírt, abból aztán kiderült, hogy ott van két koponya, tudták, hogy ki a sír, a nagyobbik koponyáról egyértelművé lehetett tenni, hogy az Korvin Jánosé, a kisebb pedig Korvin Kristófé, de akkor még ugye nem lehetett Madame Tussaud módjára megalkotni arcokat. Voltak éppen mi lehetett az ő célja? Azon túl, hogy egyébként ki lehetett pipálni, hogy valóban két Corvin van abban a sírban.
Így van. Hát az antropológiai méretek fölvétele, ez is egy tudományterület volt, egy akkor induló tudományterület, ő ennek a professzora volt, és ezeket a méreteket fölvette a korai, akkori modern tudományos technológia, 19. Igen. század modern tudományos technológiával, az új tudományterület, a klasszikus taxonómiai antropológiának a méreteit fölvette ezen koponyákról. Tehát ez egy olyan, hogy a akkori modern technikát alkalmazva, de egyébként Török Aurél vizsgált más uralkodó családhoz tartozó mintákat is, így akár a harmadik Béla földi maradványait is Török Aurél vizsgálta, antropológiai méreteit felvette, és a csontmintákat megvizsgáltam.
És harmadik Béla pedig megkerülhetetlen ebben az egész kutatási történetben, hiszen ő az az origó, ő a kiinduló pont, majd a beszélgetésünk második részében akkor erre vissza fogunk térni. Te, amikor kinyitották a sírt, akkor te ott voltál?
Így van, én a helyszínen ott voltam.
Már feladattal, vagy csak nézelőt?
Nem. Erre az egész procedúrára egy hatalmas előkészítő munka volt egyáltalán, hogy ezt a nemzetközi együttműködést engedélyezzük, tehát nem akárki mehet oda egy templomtéren belül fölnyitni egy sírfedlapot, úgyhogy ez a Magyarság Kutató Intézet részéről ez egy hatalmas szervező munka volt, és amikor ez élesedett januárban, akkor elfogadták már azt a kutatási tervet, miszerint garantáltam a minimális roncsolásmentes mintavételt, és a másik procedúrájuk az volt, hogy 3 napunk van rá, péntek délután kinyithatjuk, és vasárnap már felszentelve, úgy hagyva, mintha nem történt volna, elmehetünk a helyszínről.
Ez a horvátok kérése volt?
Így van, a horvátok kérése volt, ami egy nehezítő tényező volt, azért meg kell hagynunk, tehát úgy fölnyitni egy márvány fedlapot, ellátott sírt, hogy ne törjön össze, ugye ebben segítettek egyébként a restauró kollégák, minden adatot fölvenni, az antropológiai méreteket fölvenni, a 3D-s méreteket fölvenni, mintát venni a helyszínen, úgyhogy belőle értékelhető DNS adatokat nyerjünk ki. Szóval ezt hajtottuk végre egy hétvége alatt, gyakorlatilag egyfolytában dolgozva, viszonylag alacsony hőmérsékleten. Úgyhogy, de ettől függetlenül ez meg egy örömteli feladat volt, mert az első kérdésre rögtön választ kaptunk, amikor Makoldi Miklós kollégámmal benéztünk a sírba, hogy egyáltalán vannak egy csontmaradványok. Mert a Török Aurél vizsgálat után azért ne felejtjük el, hogy ez a terület egy délszáv háború is sújtotta nem is olyan rég, és például börtönnek használták ezt a pálos kolostort a 20. század során, és ha belegondolunk, és vannak történelem ismereteink. Hát a francia forradalom például, amit a nagyságáról emelnek ki, de talán annyira mégse volt olyan nagyon szép, mint ahogy a történelem könyvemben megjelenik, de ők azért a templomokban nyugvó sírokat eléggé feldúlták a francia forradalom idején, de ehhez képest akkor kiemelhetjük a délszláv háborút, ahol ezzel tiszteletben tartották a délszlávok a háborúzása idője alatt ezeket a sírhelyeket.
Illetőleg hát az is nagyon fontos volt, hogy Török Aurélék visszarakták, amit föltártak, fölnyitottak, becsomagolva visszatették, tehát az az állapot várt titeket, amikor kinyitottátok a sírt, amit Török Aurélék beraktak ebbe az egészbe. Nos, dr. Nepalácki Endre, a Magyarság Kutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontjának igazgatója a vendégem, vele beszélgetünk, a hírek után folytatjuk, még mindig egy picit a korvinokkal, de aztán harmadik Endre harmadik Béla és Szent László sem ról is fogunk majd beszélni. Folytatjuk.